Halottak napja Transzilvániában. A tenger réges-rég kiszáradt, és mégis ide-oda hömpölyök. Úsznak a temetők az éjszakában a hullámzó dombok között. Egy-egy kivilágított Titanic felfelbukkan, majd elmerül. Gyűlnek a holtak a hajófenékben. Ritkul a zene itt felül. Fények egy fekete tükörben, gyertyák lobognak mindenütt. Aranyló tűz a sírokon körben. Az élők haja színezüst. Az égen megfagynak a felhők, mert elromlott az árapály. Isten már jól lakott velünk, de még az ördög vacsorára vár. Házsongárdi kalauz. Világításkor átfordul a menny. Lángoló szirmok a lábunk alatt. Körös körül már minden temető. Nincs temetkezés, csak rátemetkezés. Nőnek lefelé nekropoliszok. Fejre állított felhőkarcolók, zsong a házsongárd, sok csontváz darás, feküdnek itt már valakik, utána ismét valakik. Akik nem itt, azok is itt. Magyarok, magyarok, magyarok. Majd egyre többen mások is. Rétegelt halál mindenütt. Kilátni sehogy sem lehet. Egyik nyomja a másikat. Nem temet, hanem rátemet. Nem temetkezik, csak rátemetkezik. Halálának is célja van. Azt is mondhatnám, értelmes halál. Nem ápol, hanem eltakar. Élünk, mert emlékezünk. Már útközben is könnyezünk. A tegnap csupa ismerős. Megválik, hogy holnap mi lesz. Nincsen írás a koponyán. Hogy mit beszélt, miről beszélt? Valahogy mégiscsak beszélt. Ki tudja, honnan jön a fű? Ember volt itt minden fűszál. Nem látszik rajta, hogy ki volt. Lehetett férfi, nő vagy gyermek is, az is lehet, hogy körbejárt. Magyar is volt már, majd román. Ki tudja, hova sietünk? Miért van ez a hegymenet? Mindenki megkapaszkodik. Előbb-utóbb a csúcsra ér. Gyertyát gyújt, sír, silabizál. Megkönnyebbülten leereszkedik. Mélységes mélyben napsüti. Helikopter leszálló is talán. Valakire majd rátemetkezünk. Valaki egyszer ránk temetkezik, holtunkban folyton folytogat. Ki fent van, az van legalul. Idelent virág kapható. Minden temető kaptató. Elfogy a betű felfelé, más nevek, más nyelv, másféle kő, néhány évre még kibérelhető. Kő és könyv. Lapozza Isten fent a mennyben utolsó ítélet előtt akár egy irdatlan nagy könyvet, a házsongárdi temetőt. Tonnás lapokból egybekötve nem nyitható, nem csukható, pehelyként teszi-veszi mégis ölében a mindenható. Hiszen ő írja napról napra és kőről kőre a regényt, elveszi tőlünk újra s újra majd visszaadja a reményt. Térdére vonnyas olvasgatja a végtelen történetet, bele is javít néha-néha, hozzáír egy új életet. Nem unta még meg Szenci Molnárt, se dallamát, se ütemét. Kedvvel hallgatja minden este az itt-ott megkopott zenét. Könyv nélkül tudja az egészet, jól ismeri a szöveget, de ujjával végig simítja olykor a mohos köveket. A sötétben is kitapintja a töredezett szavakat, s két évszám között az élet neki csupán egy pillanat. Hiszen úgy is az számít végül, hogy vajon mennyire örök, akit éppen előtalál a torlódó kőlapok mögött. Gyönyörködik remek művében, s vigasztalja Tóth falusit. Nem kell már semmit visszavonni, ha mindörökre aluszik. S hányan pusztultak bele abba, hogy más urat és más utat választottak, mint amit éppen a földi hatalom mutat. Tollával próbálta Szabédi kisiklatni a vonatot. Igéző utazást ígértek, s egyfolytában csak tolatott. Önmagától is szabadulni akart Szilágyi domokos. S Gyimesi Éva hátizsákját mohón felfalta a szamos. Mint Vejnemöjnen úgy repülne nagy Kálmán, de ide zuhan. Miért nem vetted tenyeredbe még a levegőben, uram? Ebben a kővé dermedt könyvben hány meg hány hosszú fejezet, sorolhatnék nyilván napestig gazdátlanná lett neveket. Egyik öreg volt, másik ifjú, de most már mind-mind egykorú. Mint ajándékkönyvön a szalag, libeg-lobog a koszorú. S hogyha az olvasó kibontja, s fellapozza a bölcseket, mindahány fejben, mindahányszor majd ismét testet öltenek. Apácai vagy Kriza János, Bölöni Farkas, Jósika, hát ha nem érne soha véget a házsongárdi krónika, Brassai, Bánfi vagy Kóskároly, a megvénült szívű dzsida, s tüzes kemenceként izzik még ott lent is, Berde Mária. Mikó Imre, s persze Gál Gábor, Nagy István, Jancsó Elemér, a föld alatt már minden eszme szétporlik, s ugyanannyit ér. A követ, mint a papírt, éppen úgy hajtja félre most az úr, divatja múlt, mert könyvet olvas, és ráadásul magyarul. Bár egyre több a kitépet lap, az ördög bele-bele nyúl, s amit ő ír hozzá a könyvhöz, az is tartósnak bizonyul. Mégis olyan a házsongárd már, mint egy hatalmas biblia. Csak az a kérdés, hogy kinek kell végül is tovább írnia.
Nekem?
Neki? Uram, bocsásd meg, hogy így beszélek most veled. Segíts nekünk, hogy folytathassuk véget nem érő könyvedet. Lehet, hogy könyv, lehet, hogy kőcsak, lehet, hogy okos telefon. Egy házsongárdi síron arcot, Istenem, kitapogatom. Hagyaték. Láttam meghalni apámat. Arra emlékszem csupán, hogy a szeme kékről szürkére változott, s mintha a lélek csak valami elszíneződés volna, egyfajta átmeneti nyugalom a végtelen hullámzásban vagy a visszavisszatérő viharban. Nem tudom, törvénye ez. Nem láttam meghalni anyámat. le volt zárva a szeme, amire odaértem. Fogalmam sincs, hogy belőle is elszállt-e a kék szín valahova a felhők fölé, vagy talán a tenger vizébe. Réges-rég elrothadt minden. Legfeljebb egy-egy kifakult festékfolt maradt meg a szemüregekben. Nem néztem elégszer a szemetekbe, hogy megjegyezzem, milyen a lélek. Mindig hiányzik egy ecsetvonás. Mindig befejezetlen a kép, amit végül majd tűzre vetnek. Miért hagytátok itt a szeretetet, ha nincsen már testetek hozzá, és nincsen használati utasítás? Nem látom magamat. Fekete ruhás asszonyok, fekete ruhás férfiak, mindenki hallgat. Anyám is, apám is feketében. Csak az ingek fehérek. Nagyanyám is fekete ruhában, középen kiterítve. Anyám anyja. Ha visszanézek 60 év múltán, nem tudom, milyen színű ruha van rajtam. Nem látom magamat, csak őket. Szomjas vagyok, mondom hangosan anyámnak. Kiszalad, hoz nekem vizet egy piros csuporban. Látom a piros csuprot. Azóta is világít. Iszom belőle. Világítás. Amíg vannak élők, terjeszkedik a temető is. Meredek domboldalon kúszik egyre feljebb, talán a mennyország felé. 67 éves vagyok. 4 évvel idősebb halott apámnál. De halott anyámnak még mindig gyermeke lehetnék, 17 évvel fiatalabb vagyok nála most is. Leguggolok, hogy megigazítsam a félrebillent virágcserepet, és amikor hirtelen felegyenesedem, furcsán megszédülök, érzem, hogy mindjárt elesem. Lehet, hogy túl sok kávét ittam. Megijedek, hiszen még soha nem veszítettem el az ellenőrzést a testem fölött, vagyis az életem fölött. Világításkor sokan vannak a temetőben, gyermekkori ismerősök is. Nem kellene észrevenniük semmit. Már indulnánk vissza, de most rátámaszkodom a sírkőre, és kicsit előre dőlök, mintha elérzékenyültem volna. Milyen jó, hogy felállítottuk ezt a sírkövet. Támaszkodom apámra és anyámra. Megtartanak néhány pillanatig, jobban vagyok. Puhán belesüppednek az ujjaim a fekete márványba. Elengedem, mehetünk. Lépkedünk lefelé a rövidre nyírt füvön. Anna mégis észrevett valamit. Jól ismer engem. Rendben van minden? Kérdi. Rendben van, persze. Felelem. És tulajdonképpen tényleg rendben van. Életvers. Nem arról van szó, hogy már is készülődöm, bár ahogy telik az idő, természetesen ezzel is egyre inkább számot kell vetnünk. De most még megpróbálom valamiféle erőltetett távolságtartással szemlélni az egészet. Életverset írok, nem pedig halálverset. És időnként elgondolkozom, hogy egykor már-már irigykedve sóhajtott fel nagyanyám, aztán később nagynéném is. A férfiak ilyenkor hallgatagok voltak, anyám pedig ritkán mutatta ki az érzelmeit, szóval amikor meghalt valaki, és hát éppen úgy halt meg, ahogy állítólag igazán kívánatos lehet. Milyen könnyű halála volt, mondták, mert álmában történt. Ezt nem módhatározónak éreztem akkoriban, hanem talán csak egy furcsa helyhatározónak. Ott volt éppen egy álomban. A saját álmában, aki meghalt, így képzeltem. És arra sem nagyon figyeltem, hogy ugyancsak nagyanyám meg nagynéném is mennyit panaszkodtak reggelente. Rosszat álmodtam, hosszan részletezték, zavaros folyókról, elveszett állatokról, messziről integető, de egyre távolodó gyermekeikről vagy testvéreikről szóltak ezek az álmok, és néha meg is fejtették, hogy mit jelentenek. Csak mostanában jut eszembe nekem is, hogy sehova sem vezető utcákon bolyongok álmomban. Keresem a társaimat, de hiába. Hiszen úgysem fogom megtalálni őket. Elmegy a vonat, amire odaérek. Már elutaztak, akiket szeretek, vagy éppen ellenkezőleg. Nem érkeztek meg. Várom őket kétségbe esve. És mindig más felé visz az út. Nem arra, amerre indultam. Honnan tudhatnám, hogy aki álmában hal meg, tulajdonképpen hol is marad el végképp? Valahol egy kiürült peronon vagy idegen házrengetegben. Nem szeretnék egy ilyen helyen várakozni örökkön örökké, mert ennyi csupán a pokol. Egy állomás, ahol rajtam kívül nincs senki. Kötelesség. Nem mindig könnyű szeretni a holtakat. Az idén például járvány idején, amikor tervezgetni kezdtünk, hogy mikor, kinek a szüleinél fogunk világítani halottak napján, úgy döntöttünk, nem szabad kockáztatni. Csak az egyik temetőbe megyünk el, és oda is egy nappal hamarabb, mert olyankor nincs akkora tömeg. Közelebb is van, 100 kilométer az egész, és ráadásul majdnem felét autópályán tehetjük meg, ami Erdélyben nagy szó. Időben el is indulunk, hogy még a délutáni torlódás előtt haza is érjünk. De aztán az úton is van köztünk egy kisebb vita, hogy csak az egészen közeli rokonok sírjához viszünk most virágot. Maszkban leszünk, úgysem fognak felismerni minket. Bár nem tudom, miként van ez. A temető előtt 3 rendőrautó is áll folyamatosan villogtatva. Mintha valami szörnyű baleset miatt került volna az a rengeteg halott a házsongárdba, és már lehetetlen távolságtartásra kényszeríteni őket. Vannak azért virágárusok. Mondom Annának, ott felejtettem az autóban a fertőtlenítőt, vissza kellene menni érte. Vagy mégsem. Nem nyúlunk addig az arcunkhoz. Veszünk 10 szál gyönyörű fehér krizantémot az egyik asszonytól, boldogan válogatja ki nekünk, látszik rajta, hogy minden vásárló számít. Van bent halott elég, de élők lesznek-e most is? Gyertyát is veszünk tőle. Lihegünk a kaptatón fel a sírhoz. Tényleg nincsenek sokan. Csepereg az eső, de sikerül meggyújtani a gyertyákat, és elrendezzük a virágokat is. Egy-két ismerős távolról ránk köszön, így maszkban is. Ahogy leérünk, gyorsan beülünk az autóba, Hosszan törülgetjük a kezünket nedves papír zsebkendővel, majd egy kis fertőtlenítő oldatot is öntünk még a tenyerünkbe, hiszen megfogtuk a virágokat. Vigyázni kell. Élők az élőkkel, mondjuk végül megnyugodva. Nem tesszük hozzá, hogy holtak a holtakkal. Nem illik. De gondoljuk. És szeretnénk nem gondolni. Békés átmenet. Végül minden egyensúlyba kerül. A mesztelenség maga az élet. Amikor felveszünk egy-egy újabb ruhadarabot, valójában közelebb jutunk a halálhoz. De persze nem szabad úgy szemlélni ezt, mint lét és nem lét tragikus ellentétét. Járvány van. Oda pillantunk az utcán a maszkot viselő nőkre. Kétségtelenül erősíti a maszka képzeletet, akár csak a rövidlátás. Nem az arcukról, hanem inkább a járásukról, vagy az alakjukról ismerjük fel a szembejövőket. Tudom, hiszen sokáig nem hordtam szemüveget, és szinte ugyanúgy eligazodtam mindenütt. Nem a halálom nőtt ezáltal, csupán a képzeletem. Azt is mondhatnám, hogy a fantáziám, csak hogy valójában nem képzelgés ez, hanem inkább az emlékek kiegészítése, ahogy befordulnak a sarkon, vagy megigazítják a ruhájukat, ezernyi apró jelből is ugyanaz derül ki, mint például a száj vagy orr rajzolatából. Tompuló érzékeink élesítik a sejtelmet, a megérzést, a gyanút, sőt, egy idő után biztonságot adnak, hiszen fordítva is igaz mindez. Engem sem az arcomról, hanem arról, aki voltam. Ezelőtt egy nappal vagy egy évvel. Így van ez a hallással is. Egyre kevésbé hallod majd, hogy mit is mond a másik. Mégis olvasni fogsz a nézéséből. Nem kell a madár hangja, csak a röpte. Vagy az sem. Elmúlnak talán az illatok, a másik bőrének szédítő simasága, testének újbeggyel tapintható hajlatai, ám utána is fel tudod idézni, hogy milyen. Felhőkkel fodrozott végtelen maszk lesz mindenen, körös körül. Mégsem tagadhatja le már senki, hogy mi rejtőzik mögötte. Mert mi nem halunk meg, csak az érzékeink. De amit érintettem valaha, úgy is velem marad. És ti majd elképzeltek engem. Mentség. Azt hittem régen, hogy éppen fordítva történik minden, és egyre könnyebben viselem idővel a szenvedést, legyen szó egy gyorsan múló testi fájdalomról, vagy pedig arról a kínzó hiányérzetről, amely mind jobban eluralkodik rajtam. Hogy ma is elmulasztottam, és holnap is el fogok mulasztani valamit, amit feltétlenül meg kellett volna tennem. De mondom, ez régen is így volt, csak hogy akkor még hamar túltettem magam rajta. Újabban viszont nemhogy tompultak, inkább kiélesedtek az érzékeim. Szeretnék megfelelni például a szeretet parancsának. Szeretném végre betűről betűre betartani a 10 parancsolatot, holott nem voltam vakbuzgó soha, sőt, Igazság szerint még hinni sem hittem, de mostanában kezdek túlságosan vigyázni magamra. Nehogy egy száguldó autó elsodorjon, ha lelépek a járdáról. Nehogy késő este vezetés közben lekoppanjon a szemem. Nehogy akármiben is bűnösnek lehessen mondani engem, nehogy megfázzam, nehogy megizzadjak. Általában nehogy. Valahogy így jellemezhetném a közérzetemet. Küzdök is ellene természetesen, de lelkem mélyén tudom az okát. Ez nem halálfélelem, hiszen én sem lehetek kivétel, mint ahogy egykor talán reméltem. Csak azért vigyázok ennyire magamra, hogy még véletlenül se foghassa majd rám Isten a halálomat.